Robbanás történt egy szentpétervári kávézóban, ahol életét vesztette egy orosz haditudósító. A következő percekben erről is fogunk beszélgetni Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mit lehet tudni erről a robbanásról? Már korábban is többször lehetett olyan híreket olvasni, hogy azért Oroszországban is vannak olyan csoportok, amely nevezzük őket Putyin rezsim ellenes csoportnak, akár háború ellenes, az orosz invázió ellenes belső bomlasztó csoportoknak. Itt is valamilyen hasonló csoportosulás állhatott a háttérben, vagy ön tud-e, olvasott-e valami konkrétat arról, hogy ki lehetett az elkövető?
Ugye videófelvételek is vannak arról, hogy egy nagyobb méretű ilyen szobrot kap az áldozat, aki egy úgynevezett voenkor volt, tehát ilyen blogger tulajdonképpen, aki egy picit a putyini rezsim hírei mellett más szempontból is esetenként kritikus hangokat megötve, főleg az orosz hadvezetésnek a hibáit mondjuk úgy is számonvéve kommentált a háborúról. Ugyanakkor elfogultan, vagy hát legalábbis ugye orosz nézőpontból abszolút hazafiasan a háború támogató posztokkal kommunikált. Ugye neki volt egy találkozója a rajongóival, vegyük úgy, több mint félmilliós követővel rendelkezett, ő ez az úriember volt, az egyik legismertebb ilyen katonablogger, és egy nőtől kapta a szobrot, aki orosz források szerint, ugye ezeknek a hihetőség egyébként csak úgy, mint az ukrán források, az egy meglehetősen nehezen ellenőrizhető forrásokról van szó, maga a nő is az áldozatok között van, súlyosan megsebesült. Ugye a blogger maga meghalt, de több mint 30-an megsebesültek egyes források szerint, az apró sérüléseket beleértve az áldozatok száma lehet akár 50-60 is, ugye pontos adatokat megint nehezen lehet az orosz médiából megtudni. Ugye Szentpéterváron az ilyen típusú támadás nem nagyon volt, ez azért megrázta egy kicsit az orosz társadalmat. Meg kell várni, hogy mire jutnak az orosz hatóságok. Legvalószínűbb egyébként független attól, hogy ki volt az elkövető, hogy az lesz a hivatalos kommunikáció, hogy az ukránok voltak, mert akkor ez megint alá lehet támasztani, hogy Ukrajna agressziót követel Oroszországgal szemben.
Egyébként ön ezt a belső ellenállást, hirtelen nem találtam ki jobb szót, de ezeket a belső oroszok által, mondjuk akkor ukrán barát oroszok által akár elkövetett partizán akciókat, merényleteket, ennek a folyamát, sorozatát egyre felerősödve látja, vagy ez még nagyon marginális inkább? Már persze, hogyha itt Szentpéterváron erről volt szó, ezt se tudjuk.
Igen, nem tudjuk, hogy még egyszer nem tudjuk, hogy mi volt az elkövetés hátterében. Nem tudjuk, hogy milyen motiváció, vagy egyáltalán ki, vagy kik lehettek mögötte. Ugye időről időre, hogy azért vannak a rezsimmel szembeni megmozdulások, ugye a utolsó nagyobb ilyen hullám, amikor rengeteg volt, amikor elrendelték az első részleges mozgósítás még tavaly szeptember-október folyamán, akkor tüntetések is voltak, lőttek le toborzótiszteket, robbantottak fel toborzó központokat. De egy Oroszország méretű 17 millió négyzetkilométeres 142 milliós országban ezeknek a száma egyáltalán nem volt nagy. Mondjuk egy összehasonlítást, azért az Egyesült Államokban hetente csak ilyen fegyverrel követett vérengzésből messze több volt bármikor, bármelyik héten, mint amennyit ott ilyen fegyverrel, nyilván a sokkal szigorú fegyvertartási szabályok miatt is elkövettek. Tehát ez egy Oroszország méretű országban ezek a tiltakozások marginálisak. Az orosz társadalom többsége, hát ha nem is azt mondom, hogy támogatja a háborút, de legalábbis passzívan szemléli az eseményeket. Ugye a legismertebb ellenzéki vezetők vagy elmenekültek, vagy mint Navalnyi börtönben vannak, úgyhogy Putyin Oroszországa egy abszolút kézben tartott ország. Egy-két ilyen merénylet van. Utoljára egyébként, amikor komolyabb terrorfenyegetés volt, az hát most már lassan 20 évvel ezelőtt volt a második csecsen háború idején.
Mindeközben a fronton egyre aktívabb az orosz légierő, tegnap több mint 20 légi csapást hajtottak végre az oroszok, és kicsit itt az ukrán haderőre is áttérve, hogyan látja a hadi helyzetet most, ugyebár Twitter videóban jelezte az egyik ukrán vezető politikus, hogy megérkeztek a brit Challenger tankok, már a Leopardokról is hallani lehetett. Most várható-e élesebb elmozdulás a front vonalon, vagy ha az nem is, de a harci cselekmények intenzitásának növelése, mit lehet várni az ukrán páncélosoktól, ezeknek van-e háború, fordító vagy jelentősen befolyásoló szerepe itt a közeljövőben?
Ugye tudni kell, hogy ott is szakadt az eső, már pedig eddig is úgynevezett raszputyica volt, azaz sárularom, amikor annyira fel van ázva a talaj, hogy egyszerűen az épített utak kivételével mondjuk úgy rendkívül nehézkes a mozgás. Ez a nyugati harckocsika hatványozottan áll, hiszen egy 10-15, akár 20 tonnával is több páncélzat van rajtuk, mint az orosz megfelelőiken. Ezeket az ukránok, hogy van egy csepp eszük, nem fogják addig bevetni, amíg fel nem szárad az a sár. Tehát, hogy egészen egyszerűen, ha 5-10 km per órával túrják előre magukat a sárban, annyira könnyű célpontjává válnak az orosz tüzérségnek és a páncéltörő eszközöknek, hogy nincs értelme őket bevetni. Eleve az ukránok már jó ideje tartalékolnak a nagy tavaszi ellentámadásukra, viszont szemben az oroszokkal, akik ugye a beharangozott nagy téli ellentámadásukkal egyelőre úgy néz ki, hogy Szoledár tudták bevenni, ugye Bakhmutot még mindig tartják az ukránok, Vuledárnál visszaverték az orosz támadást, és Avgyívkánál is nagyon heves harcok vannak, de az ukrán védelem még tartja magát. Az orosz támadás ellenben kifulladni látszik. Nem tudjuk, hogy Moszkva mekkora erőket tartalékolt szintén a várható, hát most már azt mondják a szakértők, hogy az elmúlt néhány nap felőszakadásai, meg hózáporai után, hogy az ukránok valószínűleg inkább csak április végén fognak támadni, abszolút az időjárás függvényében, amikor felszáran majd a sár. Tehát, hogy mennyi tartalékot képeztek az oroszok, vélhetőleg azért még egyszer azt a hibát, amit tavaly augusztus-szeptemberben Hersonnál, aztán ugye Harkivnál, aztán október-novemberben megint Hersonnál elkövettek, azokat nem fogják az oroszok sem megismételni. Tehát én nem várok nagy változást a frontokon.
Ezeket a hibákat az oroszok hogyan küszöbölhetik ki a saját szempontjukban? Mik azok a hibák, amiket elkövettek, és amiket most nem szeretnének?
Nem volt kiépített védelem északon, tehát Harkivnál azért tudtak az ukránok szeptemberben, különösen szeptember első felében hihetetlen sikereket elérni. Gondoljanak bele a kedves hallgatók, egy két hét alatt egy Bács-Kiskun megyéni területet foglaltak el az ukránok, tehát több mint 8000 négyzetkilométert úgy, hogy a megelőző mondjuk 4 hónapban az oroszok ezret se. Tehát, hogy itt nem volt kiépített orosz védelem, nem volt mélységben kiépített orosz állásrendszer, most már van. Ugye Hersonnál ott meg egész egyszerűen nem volt logisztikája az oroszoknak, ugye a folyónak, a Dnyepr-Dniprónak, ugye Dnipro az ukrán neve, a nyugati oldalán 3 rommálőtt hídon keresztül próbálták ellátni a csapataikat. Most már ugye az oroszok a meglévő jóval rövidebb, és ugye a déli részen a Dnyeperre, illetve a felduzzasztott nagyjából 18 balatonnyi vizet magába foglaló novakahovkai tározóra támaszkodik az orosz védelem. Ott sem az oroszok, sem az ukránok nem tudnak nagy méretű támadást végrehajtani, hiszen ugye esetenként 15-20 kilométer kellene nyílt vizen a tározón keresztül előre menni, attól délre pedig a Dnyeper egy olyan 501 kilométer széles, még ugyanannyi mocsárvidékkel mind a két oldalon. A maradék területen meg az erőknek annyival nagyobb az úgynevezett hadműveleti sűrűsége, hogy ott nagyon nehéz döntő áttörést elérni. Nyilván az ukránoknak ez a célja az új haditechnikával, de hát ezt mindenki tudja, az oroszok is tudják. Tehát szemben úgy a Harkovi, mint a Dnyepermenti, tehát a Hersoni ellentámadással Oroszország most fel van arra készülve, hogy ha az ukránok támadnak, akkor védekezni tudja, ha meg nem, akkor már bocsánat, akkor meg is érdemlik. Tehát, hogyha ezek után mindenki tudja, hogy várható, hogy ukrán támadás és az oroszokat meg fogja lepni, amiben erősen kételkedem, akkor meg is érdemlik az oroszok, hogy vereséget szenvedjenek.
Ezek a szavak, meg ez az elemzés is arra utal, amit tényleg nagyon sok politikus elmond, legutóbb például Olaf Scholz, német kancellár, hogy több évig tarthat még a háború. Ehhez képest, miközben ez a prognózis, vagy a legvalószínűbb forgatókönyv, ön szerint mennyire volt kibeszélés a kánonból az, amit az orosz báb kormányként működő fehér orosz vezető Alekszandr Lukasenka mondott, hogy azonnali tűzszünetre lenne szükség. Ezt rövidesen egyébként a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov részben cáfolta is, mondván, hogy nem fog semmi változni Ukrajnában.
Ez a háború Lukasenkának sem jó. Tehát az elején, amikor úgy nézett, hogy Moszkva nyer, és lesz egy, hát mondjuk úgy erősen orosz barát kormány, aminek ugye nagyjából az oroszok meg is találták a vezetőjét, az elzavart, még 14-ben elmenekülő, egyébként Oroszországból orosz különleges műveleti erők, azaz kommandósok vitték Janukovics ex-ukrán elnököt, az Belarus helyzetén nagy mértékben javított volna. Ugye az egyik oldalról orosz barát vele szövetséges szomszédja lett volna. Most ehhez képest az, hogy most már több mint 13 hónapja zajlik egy háború a szomszédban, amihez nyilván az oroszok a belarusz légteret, reptereket, sőt a belarusz kiképzőket is igénybe veszik, az belarusznak a nemzetközi amúgy sem hatalmas mozgásterét jelentősen rontotta. És rontja továbbra is, ugye rontja a külkereskedelmét, a sportolói nem mehetnek rendezvényekre, tehát nyilván Lukasenkának is az lenne a célja, hogy mielőbb véget érjen ez a konfliktus, és Belarusnak egy picit stabilizálódjon a nemzetközi helyzete, ad abszurdum, egy picit csökkenne a Moszkvától való függése is. Nyilván ez egy ilyen óhajnak a kifejezése volt, hát az orosz vezetés meg nyilván nem fog a bábjára hallgatni. Tehát nyilvánvaló, hogy Moszkva majd akkor dönt úgy, hogy tűzszünet lesz, amikor ő úgy érzi, hogy megnyerte ezt a háborút. Márpedig egyelőre ugye sem az oroszok, sem az ukránok nem érzik úgy, hogy véget kéne vetni ennek a háborúnak.
Köszönöm szépen a bejelentkezést az elmúlt percekben. Kajzer Ferencet, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docensét hallották. További szép napot viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket 7 órakor itt a reggeli monitorban. Tartsanak velünk!